Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíj Guru News alapítója, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
A Magyar Közlönynek egy viszonylag friss számában már olvasható a 2025-ben, tehát idén nyugdíjba vonulók ellátásának megállapításához szükséges úgynevezett valorizációs szorzókat tartalmazó kormányrendelet, amely egy másik jogszabályt egészít ki, ha jól értem, akkor évről évre. Mi az a valorizációs szorzó?
Igen, nagyon szép neve van. Ez értékkövetést jelent, és ez a nyugdíj megállapítás során egy rendkívül fontos szorzószám. Tehát minden olyan embernek, aki idén megy nyugdíjba, annak rendkívül fontos ezt ismerni. Egyébként 13,3%-kal magasabbak ezek a szorzók, mint a tavaly alkalmazott szorzók voltak. Ez egy nagyon jó hír. Tehát aki idén megy el nyugdíjba, annak azért kell ezt a számot ismernie, mert a nyugdíj megállapítás során először meg kell határozni az úgynevezett nettó életpályát, átlagkeresetet. Ez elég riasztóan hangzik, ez annyit jelent, hogy 1988-tól minden egyes évre külön-külön meg kell állapítani a nettó kereseteket, majd ezt követően a nettósított kereseteket kell megszorozni az adott évre vonatkozó valorizációs, vagyis értékkövetési szorzóval. Ennek az a lényege, hogy a korábbi évek kereseteit, amik ma már szinte filléreket érnének, hát mennyit kerestünk 1988? Hát igen, ügyvédbojtárként 2500 forint volt az első keresete, tehát ez ma már semmit nem érne, ezért ezt a bizonyos értékkövetési szorzót alkalmazva fölhúzzuk a korábbi évek kereseteit a nyugdíjba vonulás évét megelőző év nettó országos átlagkereseti szintjéhez. Tehát ez egy nagyon fontos rendelkezés, és az a lényeg, hogy nem hagyjuk a korábbi években szerzett kereseteket elértéktelenedni, hiszen azok filléreket jelentenének, ha nem lenne ez az értékkövetési szorzó. Ez egy táblázat, és minden egyes évre van egy külön szám. Az a lényege, hogy minden szám most 13,3%-kal magasabb, mint a tavalyi számok voltak. Hogyha például tavaly megállapították valakinek az átlag keresetét, mondjuk az egyszerűség kedvéért 100 000 forintban, akkor ugyanazon életpályával, ugyanazon keresetekkel most nem 100 000 forint lenne, hanem 113 000 forint lenne az életpálya átlagkeresete, és ez azért fontos, mert ez az első legfontosabb része a nyugdíj megállapításnak, utána van egy második nagyon fontos rész, ez pedig az életünk során szerzett szolgálati idő hossza. Ugye ez a másik tényező, amitől függ a nyugdíjunk, mert ez a szolgálati idő hossza határozza meg azt a szorzószámot, ez egy százalékos szorzó, amit rá kell vetítenünk erre a bizonyos kiszámított nettó életpálya átlagkeresetre. Ha valaki 40 évet dolgozott, akkor ez a szorzószám, ez 80%-os, tehát a 100 000 forintos megállapított nettó életpálya keresetnek ebben az esetben a 80%-a, vagyis 80 000 forint lenne a nyugdíj. Természetesen most nem ilyen alacsony számok röpködnek már szerencsére, jóval magasabbak, csak a egyszerű követhetőség miatt mondtam ezt az egyszerű példát.
Azok a számok, amelyeket a szorzatban szorzandóként veszünk, ezek egy tényszámok? Tehát ezek valahol megvannak, ott vannak, ezek biztos jó?
A nyugdíj megállapítás kizárólag tényszámok alapján van, tehát itt nincs hasraütés, nincs becslés. Itt gyakorlatilag, amikor 1988-ban valaki dolgozott, akkor az akkori keresetéről ott vannak a bizonyítékok.
Bocsánat, hol?
Hát vagy bent van már eleve a társadalombiztosítás nyilvántartásából, mert ugye kötelezően be kellett jelenteni minden munkaviszonyt, minden vállalkozói jogviszonyt, minden megbízási jogviszonyt. Ennek van nyoma. Ha nem lenne nyoma, akkor utána kell járni. Hogy lehet utána járni? Úgyhogy akkor az ember föltúrja a saját családi archívumát, megkeresi a volt munkáltatóját, vagy annak a jogutódját, megkeresi a NAV ügyfélszolgálatát, vagy végszükség esetén a Nemzeti Levéltárba próbál kutakodni. Mindenhol van már elektronikus keresés, tehát ezek nem rémületesen nehéz ügyek. És meg az a lényeg, hogy minden egyes olyan forintot ki kell derítenünk, ami után mi fizettünk annak idején nyugdíjjárulékot, vagy ugye 2020 óta most már társadalombiztosítási járulékot. Ha ezt az összes ilyen keresetet megállapítottuk, akkor utána van az, hogy minden egyes évre külön-külön kell ezeket összegezni. Ezeket a kereseteket, akkor jön a nettósítás folyamata, ez rémbonyolult, ettől a magyar nyugdíjszámítás benne van a világ világ öt legbonyolultabb nyugdíjrendszerében.
Csak 46 percünk van.
Nagyon, jó, nem akarok nagyon elhúzni. Lényeg az, hogy a nettósítás azt jelenti, hogy megfosztjuk előbb a járuléktartalmától az adott évi keresetet, aztán ezt a járulékkal csökkentett keresetet arra rávetítjük az adott évre vonatkozó személyi jövedelemadó jogszabályok alapján a képzetes adómértékét, azt is levonjuk belőle, és az így lecsupaszított, azaz nettósított keresetet, azt fogjuk megszorozni a valorizációs vagy értékkövetési szorzóval, minden egyes évre így kiszámolt jövedelmet összegezni fogunk, a nagy összeadás, ez egy hatalmas összeg lesz, mindenkinél ez több 10 millió forint, és ezt osztjuk el azon napoknak a számával, amikor nekünk 1988. január 1 óta volt keresetünk bejelentve. Tehát adott esetben ez egy 14, 15, 16 ezeres nagyságrendű szám lesz, ezeknek a napoknak a száma, és így fogjuk megkapni ezt a bizonyos életpálya átlagkeresetet, és utána már csak egyszerűen ezt a nyugdíjskála szerinti százalékos nyugdíjszorzót kell alkalmazni, és voilà, már meg is van a nyugdíjunk összege. Persze van 1000 részletszabály, de azzal most nem mutatnám a kedves hallgatókat.
Egy ember ránézésre, amikor a nyugdíj megállapítását látja, azt meg tudja mondani, hogy ez most jó vagy nem jó?
Nem.
Vagy ez olyan bonyolult dolog lenne, ha vissza kéne megcsinálni?
Nem tudja megcsinálni. Kérhet analitikát, meg szoktak is most már a nyugdíj megállapító határozatokban a főszámokat közlik. A tapasztalataim szerint 99%-os biztonsággal jók ezek a számok. Az algoritmusok azok megfelelnek nyilván a jogszabályoknak, azt mindig ellenőrzik. Ha a tényekben valami mégse stimmelne, ugye ezt hasraütésszerűen nem tudja megállapítani az ember, de kérhet felülvizsgálatot.
De mondjuk 1984-ben 3 hónapig nem voltam bejelentve. Ez
ha 84 kiderül... az speciál nem számít, az csak a szolgálati időben számít, a keresetekben nem, ott csak 88 január 1 óta számít. Ha ugye a legtöbb probléma akkor szokott előfordulni, hogyha valaki dolgozott külföldön, vagy ha áttelepült Magyarországra, vagy ha több országban is dolgozott külföldön, akkor lehet nagyon megbonyolítani ezt a nyugdíjszámítást, de időbe fog telni, de mindenkinek a összes jogosultsága szerinti nyugdíját meg fogják állapítani, mert ilyenkor a magyar nyugdíj megállapítás, ami, ahogy érzékeltettem, nyilván lehet érzékelni, hogy ez egy borzasztóan bonyolult folyamat, de az még akkor kiegészülhet mondjuk egy Európai Uniós nyugdíjszámítással, de mindenre megvan a jogszabályi háttér, mindent fedezetet meg lehet teremteni, és lényeg az, hogy ez türelmet ajánlok minden nyugdíjigénylőnek, de ezért is van szükség arra, hogy már a nyugdíjkorhatár betöltése előtt 3 évben egyeztet mindenkivel a kormányhivatal az úgynevezett nyugdíjbiztosítási hatósági adategyeztetés keretében. Ez az eljárás, amikor mindent lehet tisztázni. Tehát, hogy én mikor dolgoztam, mikor nem dolgoztam, ide például lehet igazolni a nyári diák munkaidejét, ha arra van adatunk. Lehet igazolni természetesen az én korosztálynak, mondom a férfiaknak, hogy a sorkatonai szolgálat, tovább szolgáló szolgálat, ezek mind igazolhatóak, ez mind szolgálati idő. Az egyetemi főiskola évek is, ha 1998 előtt nappali tagozaton végeztük, akkor azok is szolgálati időnek minősülnek. Tehát ez egy hosszú egyeztetési folyamat lehet. Nagyon sok adat megvan a eleve, mert ha rendesen bejelentettek minket, vagy magunkat rendesen bejelentettük, akkor eleve ott vannak az adatok a társadalombiztosítási nyilvántartásban, amire rálát a kormányhivatal. Ha meg nincsenek ott, például a katonaság, például az egyetemi évek, azt meg nekünk kell igazolni az egyetemi diplomával, a leckekönyvvel, vagy a katonaság esetén a katonakönyvünkkel. Mindent lehet igazolni, de természetesen nagyon sok olyan eset van, amikor ez hosszú időbe telik, mert nagyon kevés és olyan eset van, amikor az égvilágon semmi nyoma nincs a mi múltunknak, de ha lenne, akkor sajnos azt nem lehet figyelembe venni ezt az időszakot.
Magyarán sose dobjuk ki a kereseti slejfniket, papírokat, rakjuk
semmi.
Akár 40 évre visszamenőleg?
Hát igazság szerint igen, ez mondjuk nagyon ritka, de 2010 óta már elektronikus nyilvántartás van, tehát onnan már nem ennyire, ott jellemzően ott megvan minden adat, legalábbis könnyebb bizonyítani. Abban az esetben viszont, hogyha régebbi időszakokról van szó, és nincs meg a családi nyilvántartásunkban, akkor jön elő az, hogy a volt munkáltató adóhatónkat meg kell keresni, vagy ha az közben jogutód nélkül megszűnt, akkor ugye már akkor adóhatóság. Na, mindenre van egy egyeztetési és bizonyítási lehetőség, de nem biztos, hogy meg lesznek a papírok. Tehát azért mondom, ez egy bonyolult, hosszú folyamat, de mindenkinek ajánlom, hogy nehogy félvárról vegye, mert az a tapasztalatom, hogy hozzám általában olyan emberek fordulnak már, akik nem foglalkoztak ezzel korábban, és már végszükség kezdi szorongatni őket. Akkor is lehet persze valamit tenni, de sokkal egyszerűbb, hogyha 3 évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt minden tisztázunk, és különösen nagyon fontos azok számára ez a tisztázás, akik külföldön is dolgoztak, mert az hosszú idő, amíg bekérik az adatokat a adott mint a német, osztrák, brit hatóságoktól.
A kormányhivatal akkor ezt automatikusan csinálja, tehát nem nekünk kell 3 évvel a nyugdíjazásunk előtt
elmenni
a
kormányhivatalba,
tehát így van. Fölhív bennünket hivatalos papíron.
Nem hív már föl senkit. Jön az ügyfélkapu.
Az jobb, mert akkor
így van. Elindul a folyamat. Én is kérhetem, tehát mindenkinek joga van évente egyszer egy új adategyeztetési eljárást kérni. Ez egyébként a férfiakra nem jellemző, ez inkább a nőknél fontos, mert a nők kedvezményes nyugdíját, ha egy hölgy igénybe kívánja venni, akkor ő nyilván az jóval a nyugdíjkorhatára betöltése előtti időszakra esik. Tehát mondjuk egy 58-59 éves hölgynek mindenképpen érdemes kérnie egy ilyen adategyeztetést, és akkor annak alapján majd ki fog derülni, hogy ő jogosult-e, és ha igen, akkor mikor jogosult a nők kedvezményes nyugdíjára. És akkor majd dönthet róla, hogy azt veszi igénybe, vagy inkább vár még, és majd csak a korbetöltött öregségi nyugdíját kéri.
Melyik a jobb megoldás? Vagyis mitől függ, hogy melyik a jobb megoldás?
Mármint, hogy mikor menjünk nyugdíjba?
A nők kedvezményes nyugdíjára.
Ja, hát igen, ez egy nagyon összetett kérdés. Jelen pillanatban annyira kedvező a nők kedvezményes nyugdíja, hogy bátran merem mondani, hogy aki teljesítette a feltételeit, az azonnal vegye igénybe. És ha tud, akkor dolgozzon tovább megszakítás nélkül mellette.
Dolgozhat, semmi probléma.
Abszolút dolgozhat. Sőt, aki a legtöbb hölgy, aki igénybe veszi az öregségi nyugdíját, nagyon sokszor olyan közszolgálati jellegű jogviszonyban dolgoznak, tanárok, orvosok és így tovább, ahol korlátos egyébként a nyugdíj melletti munkavégzés, mert a nyugdíjat addig szüneteltetik, amíg egy ilyen közalkalmazotti, vagy ilyen hasonló köztisztviselői jellegű jogviszony fennáll, de a kormány pont az óriási munkaerőhiány miatt mentesítette az egészségügyi szolgálati köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozókat. 5 területet, egyébként a szociális szférát, a gyermekvédelmet, a gyermekjólétet, a köznevelést és a szakképzést. Az itt dolgozó összes embert mentesítette a nyugdíj szüneteltetési korlátozás alól, tehát ők szabadon dolgozhatnak és fölvehetik a nyugdíjukat is, semmiféle korlátozás nem érvényesül az ő esetükben. A versenyszférában meg nem is volt korlátozás, tehát ott teljesen szabadon lehet dolgozni a nyugdíj mellett. Ha valaki elmegy a nők kedvezményes nyugdíjába, ugye idén nagyon kedvező feltételekkel állapítják majd meg a nyugdíját, és azért érdemes mellette dolgozni tovább, és azért jobb, hogyha nyugdíj mellett dolgozik tovább, és nem vár a nyugdíj igénylésével, mert sokkal több pénzhez fog jutni, ugyanis a nyugdíj melletti kereset, az társadalombiztosítási járulékmentes, ez 18,5%-kal rögtön növelheti a ténylegesen készhez vett pénzt, és a munkáltatók, vagy ha vállalkozó vagyok, akkor saját magam is nagyon örülhetünk, mert nincs...
Csomó pénzt nem kell az államnak befizetni.
Így, és 13% szocho alól is mentes az ilyen kereset. Tehát 18,5% meg 13% mentesség. Sőt, most, hogyha a 2 vagy 3 gyermekes édesanyák adómentessége beindul, ez személyi jövedelem adómentessége, akkor gyakorlatilag a nők kedvezményes nyugdíja mellett rengeteg hölgy lesz, aki az égvilágon semmilyen közterhet nem kell már, hogy fizessen, tehát a 15%-os eszia is megszűnik az ő esetében. A 3 gyermeket fölnevelt édesanyák esetében ez már októbertől beáll, és utána a 2 gyerekeseknél ott már ugye ott kor szerint lesz majd bevezetve, valamikor 2028-2029-ben az gyakorlatilag az összes gyereket nevelő nő az már eszia mentesen veheti föl a pénzét nyugdíjas korába.
De nagyon bonyolult dolog, hát nem tudom másképp mondani, kimaxolni a magyar nyugdíj és kedvezményrendszer összes előnyét? Vagy hát, a nőknek könnyebb?
Azért vannak a nyugdíjszakértők, hogy ezeket a kimaxolásokban segítsenek az embereknek. Mindennek utána lehet olvasni, utána lehet nézni, de azért el is lehet csúszni, mert nagyon bonyolultak a jogszabályok. Egy néhány fő vezér motivumot, ugye, amit az előbb említettem, ha a nők kedvezményes nyugdíját valaki teljesíti, ennek ugye 2 feltétele van, 40 évnyi jogosítóidőt kell szerezni, és azon belül az alapszabály szerint legalább 32 évet munkával kell megszerezni, vagyis legfeljebb 8 évet lehet a gyerek gyereknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási idejével beszámítani. Tehát ez a 40 év, ha megvan valakinek, most úgy tűnik, hogy annyira jók a nyugdíjba vonulás feltételei, hogy most föltétlenül érdemes igénybe vennie, nem várjon vele, ne várjon vele. Maximum a jövő év januárt megvárhatja, mert akkor még egyszer 8-10%-kal magasabb valorizáció szorzókra számíthatunk, de semmiképpen ne várjon tovább, és mellette, ha tud, akkor dolgozzon, mert így tudja a legtöbb pénzt megkeresni. A férfiaknál ugye azért nehezebb a jó tanács, mert nálunk nincs korkedvezményes nyugdíj, korhatár előtti nyugdíj, nekünk mindenképpen ki kell várni a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltését, és 65 éves nyugdíjkorhatár betöltésekor jellemzően a férfiaknál érdemesebb azonnal igényelni a nyugdíjat 65 éves korukba, és utána tovább dolgozni mellette, ha kívánják, pontosan a kedvező közterviselési könnyítések miatt. A férfiaknál ugye azzal kell szembesülni, hogy egy 65 éves férfi Magyarországon átlagosan kevesebb, mint 14 év további várható élettartamra számíthat. Tehát, hogyha ő nyugdíját ki akarja élvezni, idézőjelben mondva, akkor azért érdemes neki időben elmenni nyugdíjba, és ha dolgozni akar mellette, akkor dolgozzon. Most nagyon sok kedvező lehetőség van. Itt hívnám fel a figyelmet arra is, hogy méltatlanul háttérbe szorultak a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek, amik elképesztően kedvező feltételeket biztosítanak a nyugdíjasok számára a nyugdíj melletti munkavégzésre. Tehát ha valaki ebbe gondolkodik, akkor ne csak a álláshirdetéseket nézze, vagy ne csak a vállalkozó barátait hívja föl, hanem nézze meg a legközelebbi közérdekű nyugdíjas szövetkezetet is, ahova beléphet, és akkor egy csomó lehetőség kinyílhat előtte.
De mit csinál egy nyugdíj? Egy integrátor szervezetről van szó?
A melyiknél?
A közérdekű
nyugdíjas szövetkezet. Az egy szövetkezet, belépnek a szövetkezetbe, mint tagok, a nyugdíjasok, és utána a szövetkezet feladata, hogy felderítse és kiderítse, hogy milyen munkalehetőségek vannak a környéken. A munkáltatókat a szövetkezet keresi meg, a munkáltatókkal a szövetkezet állapodik meg, és a nyugdíjasnak ez azért nagyon előnyös, mert akár napi 2 órás munkát is tud vállalni, vagy megmondja, hogy ő csak hétfőn, szerdán is csütörtökön menne 4 órás munkára, és akkor ennek megfelelően kisakkozza a szövetkezet vezetése az adott munkáltatókkal, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Nagyon szeretik a nyugdíjasok, több mint 20 000-en dolgoznak nap mint nap ilyen formában. De egyébként van további 147 000 körülire tesszük most azon nyugdíjasok számát, akik dolgoznak rendszeresen a nyugdíjuk mellett. Ez azt jelenti, hogy egy jelentős rétege a friss nyugdíjasoknak az dolgozik tovább, különösen a nők kedvezményes nyugdíjában részesülők.
Kell a nyugdíjasnak a nyugdíja alatt, amikor tovább dolgozik, bármilyen papírmunkával foglalkoznia, mert sok embert azért visszaszokott attól riasztani, hogy neki adóznia kell, bevallást kell csinálnia, stb. Nyilvántartásokat kell vezetni.
Ha munkáltatója van, olyan helyen azt helyette megcsinálja a munkáltatója. Ha ő vállalkozó, akkor megcsinálja a könyvelője. Hát akkor hozzá van szokva. Tehát nem, az nem jellemző, hogy 66 évesen indít egy új vállalkozást valaki, az jellemző, hogy már 20 éve vállalkozó, és folytatja tovább. A vállalkozónak is nagyon jó a nyugdíj mellett dolgozni, mert akkor a vállalkozásból származó jövedelme lesz, járulék és szochómentes. Még egy kérdést, csak belekaptam az előbb abba, hogy mi van a egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozókkal, ugye orvosokkal, ápolókkal. Tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok orvos és ápoló személyzet az a nyugdíjkorhatára betöltése után még hosszan dolgozik, pont azért, mert őrületes munkaerőhiány van az egészségügyben is. Na most ilyen esetben nagyon furcsa megoldást választott a magyar állam, mert az úgynevezett egészségügyi szolgálati jogviszony alatt szüneteltetik a nyugdíjat. Meg ne kérdezze, hogy miért, beleragadta a nyugdíjtörvénybe, ez szerintem régen meg kellett volna szüntetni, de rájött a kormányzat, hogy így nagyon kevés nyugdíjas orvos tudna foglalkoztatni, mert azt mondja az orvos, hogyha nem kapom meg a nyugdíjamat, akkor minek dolgozzak. És ezért kitalálták a világ első fából vaskarika nyugdíjintézkedését. Csodálatos a rendszer, úgy hívják, hogy nyugdíjpótló jövedelem kiegészítés rendszere, aminek az a lényege, hogy ugyan nem kaphatja meg az orvos a nyugdíját, de a nyugdíja mindenkori összegével egyező nettó összegű jövedelem kiegészítéssel megfejelik az ő illetményét. Tehát megkapja a nyugdíját, csak más forrásból. Ezért egyébként az egészségügyi dolgozóknak is érdemes a nyugdíjkorhatár betöltése után is dolgozni, és különösen érdemes a nők kedvezményes nyugdíja megszerzése után dolgozni, mert így gyakorlatilag nem veszíti el a nyugdíját, csak más forrásból fizetik ki neki.
Mi a viszony ma Magyarországon a bérek és a nyugdíjak emelkedése között, amikor reálbér növekedés van, magyarán infláció fölött nőnek a bérek, akkor a nyugdíjak is ugyanilyen ütemben, ugyanannyival?
Ez a legvadabb darásfészek, ez a kérdés, ugyanis a magyar nyugdíjrendszer legnagyobb méltánytalanságát okozza az, hogy jelen pillanatban a nyugdíjakat kizárólag az infláció mértékével emelik, és azt is, ugye bonyolult a rendszer, mindjárt elmondom egy pár szóba, de a keresetek növekedésétől jellemzően nagyon lényegesen elmarad az infláció. Csak a két szörnyű év, a horror infláció éve volt kivétel, de akkor is pariba maradt a keresetek növekedésével, de jellemzően a keresetek két-háromszor, akár négyszer gyorsabban nőnek, mint a mint az infláció, és ebből következik, hogy mint a nyugdíjak. Tehát ha valakinek megállapítják a nyugdíját mondjuk 2025-ben, nem véletlen, hogy nagyon sok szakértő kollégám azt mondja, hogy ezzel befagyasztják az életszínvonalát a jelenlegi 2025-ös szintre. Ennél jobb már neki sose lesz, ennél csak rosszabb lesz, mert egy relatív elszegényedés fenyegeti a nyugdíjasokat, pont amiatt, hogy a nyugdíjuk a következő évtől, meg aztán végig kizárólag az inflációval nő, és minden olyan évben, amikor a keresetek növekedése gyorsabb, mint az infláció növekedése, akkor a tényleges aktív keresők, azok húznak el a nyugdíjasoktól, nyílik ez a bizonyos olló a nyugdíjas jövedelem és az aktív keresők jövedelme között. Tehát a viszony a nyugdíj meg a keresetek között az, hogy miközben a keresetek akár robbanásszerűen is fejlődhetnek, a nyugdíjak azok nagyon visszafogott, fékezett habzással tudnak csak nőni. Hadd mondjak konkrét példát. Tavaly emelték a nyugdíjakat 6%-kal. És akkor mindenki örömködött, hogy hát nem is volt tavaly annyi az infláció, jaj, de jó, a nyugdíjasok gyakorlatilag jól jártak. Hát dehogy jártak jól, hát 6% volt az infláció, de a bérek 13,3%-kal nőttek. Tehát a tavalyi évben már is látszik az óriási eltérés, ami a meglevő nyugdíjak emelését, meg a kereseteknek a növekedését jellemzi. Idén januárban 3,2%-kal emelték a nyugdíjakat, volt is nagy sírás, rívás rögtön, hogy ennél sokkal, de sokkal drágább az élet, mondták a nyugdíjasok, teljes joggal azóta kiderült, nem csak az élelmiszerárak meg a szolgáltatás, hanem az összes minden ár sokkal magasabb, gyorsabban nő, mint a 3,2%. Most már ott tartunk, hogy 4,5%-os inflációval kalkulál maga a kormányzat is, a Nemzeti Bank az akár 5,1%-os inflációval, a szakértői becslések meg 4,5-6% között szórnak idénre. De lényeg az, hogy 4,5% lesz, ha az lesz az infláció éves szinten idén, akkor ki kell egészíteni a nyugdíjemelést. Tehát a 3,2% meg a 4,5%-ra becsült infláció közötti különbséget, ami 1,3% pont, azt oda kell adni a nyugdíjasoknak.
Bocsánat, nekem itt kimaradt egy logikai cölöp, amire ha nem lépek rá, akkor elmerülök.
Miért?
A reál bérekhez, az aktívak reál bér növekedéséhez kell.
Nem mérni. A reál bér növekedés, nem, ez egy csodálatos, a nominális növekedéshez.
Bocsánat, miért a nominális bér növekedéshez kell mérni a nyugellátásokat? Hát nem az inflációhoz kéne mérni, hát attól, hogy egy nyugdíjas mit tud venni, milyen jószágot tud megvenni, azt végül is az infláció mondja meg, nem?
Azonnal ketté kell vennünk, mert amire ön kérdez, az a nyugdíj megállapítás során fontos, a valorizáció mértékét határozza meg a nettó országos átlagkereset növekedése. Tehát azt a szintet kizárólag a nyugdíj kiszámítása a megállapítás évében alkalmazzuk. A nyugdíj növelés, annak már az égvilágon semmi köze nincsen, semmilyen keresethez, pont ez a lényeg, és ez a legnagyobb baj, annak kizárólag az inflációhoz van köze, és ráadásul az inflációt is állandóan becsült értékek szerint kell meghatározni, és ezért csak visszamenőleg ilyen pótlólagos kiegészítésekkel lehet a nyugdíjakat még az inflációhoz képest is biztonságosan szinten tartani. Most például, ha 4,5% lenne az éves infláció, és ezt az 1,3%-os pótlólagos emelést megadnák a nyugdíjasoknak, most azon vannak kibukva a nyugdíjasok, hogy miért nem kapják ezt ők most meg? Miért kell ezért novemberig várni? A helyes vagy a jogászi válasz az, hogy hát azért, mert a novemberi korrekciót ír elő a nyugdíjtörvény, a korábbit azt nem írja elő. De erre meg azt mondják a nyugdíjasok, hát jó, de két éve is, meg 3 éve is volt egy évközi júniusi korrekció, pont azért, hogy könnyítsük a nyugdíjasok helyzetét, hogy ne érezzék úgy a nyugdíjasok, hogy az egyébként nekik járó plusz pénzt, azt az állam zsebrevágta, és majd csak novemberbe adja oda, és kamat nélkül addig használja a nekik járó pénzt. különösen erősen jön most föl, hát hozzám ezer és ezer kommentbe érkezik, hogy amikor be is jelenti a kormányzat, hogy már félretett erre 90 milliárd forintot erre a pótlólagos nyugdíjemelésre, ami idén jár majd a nyugdíjasoknak, akkor ha már félre is van téve a pénz, akkor mi nem lehet most kifizetni, miért kell várni novemberig? Ez egy teljesen jogos felvetés. Például Olaszországban akkora botrányt okozott a nagyon ritka, ott évente egyszer emeltek, hogy amikor a pandémia miatt nagyon megnehezedett a helyzet, akkor havi kifizetésre álltak át, tehát ott havonta is lehetett a nyugdíjat emelni. Tehát az alapkérdésére visszatérve, amikor a nyugdíjakat megállapítják, akkor azok igazodnak az országos nettó átlagkereset nominális, tehát nem reál értékben, hanem nominális növekedéséhez. Ez egyébként nagyon jó a nyugdíjasoknak, mert ez egy magasabb százalék mindig. De abban a pillanatban, hogy megvan a nyugdíj, utána már a keresetekhez semmilyen módon nem kapcsolódik a nyugdíjemelés,
csak
az inflációhoz. És emiatt szegényednek a nyugdíjasok. Erre rájött egyébként Európában az összes környező szomszédos államunk. Az utóbbi 5 évben mindenhol nyugdíjemelési reformot hajtottak végre, minket kivéve, és átálltak arra az új rendszerre, hogy a teljes inflációs növelést odaadják a nyugdíjasoknak, de mellette pluszba odaadják, na és itt már jön egy reáljövedelem, a nettó reáljövedelem növekedés felét, vagy 30%-át. A cseheknél a 30%-át, a lengyeleknél 20%-ot, szlovákoknál az 50%-át odaadják. Így már is nagyobb a emelés mértéke, és nem tud lecsúszni annyira a nyugdíj.
Azt látja, hogy ez mennyibe kerülne, hogyha ezt nálunk is figyelembe vennék? A mi nyugdíjtörvényünkben az van, hogyha a nyugdíjkassa kiürül, attól még a nyugdíjakat ki kell fizetni, mert az állam akkor máshonnan tesz oda pénzt.
Ez így van, így van. Tulajdonképpen abból kéne kiindulni, hogy a Európai Unió minden évben megnézi, hogy az egyes tagállamai mennyit költenek a nyugdíjra. Ez egy GDP arányos szám. Az Európai Uniónak a tavalyi átlaga, tehát a 27 tagállam átlaga, az volt, hogy 12,9%-át a GDP mindenki a saját maga GDP-nek 12,9%-át átlagosan nyugdíjakra vagy nyugdíjszerű ellátásokra költötte. Ezt egy kicsit finomítani kell lesz az adatot, mert nálunk a nyugdíjkasszában az öregségi nyugdíjat kell elsősorban figyelembe vennünk, hogy ez a 2 millió ember ellátása. A többi, a magyar rendszerben a többi ellátást az más-más rovatokon fedezi a költségvetés. Ha csak a öregségi nyugdíjakra fordított kiadásokat nézzük, akkor az Európai Unió átlaga 10,9%, tehát majdnem 11%-a az adott ország GDP-jének a nyugdíjakra, az öregségi nyugdíjakra megy el. Magyarországon ez a szám összesen 7,45%. Tehát látszik, hogy 3-4%-kal is kevesebbet költ Magyarország az nyugdíjakra, mint az unió átlaga. Gyakorlatilag az unióban a 27 tagállam közül a 25. helyen áll Magyarország a költés szempontjából, tehát mi költünk a legkevesebbet a nyugdíjakra, és emiatt lehet egy kicsit bátrabban gondolkodni arról, hogy egy nyugdíjreformnak lenne plusz fedezete. Hát nyilván, hogyha a prioritásokat úgy határozza meg a kormányzat, hogy a nyugdíjasok számára meg kell adni azt a lehetőséget, hogy meg tudják őrizni az életszínvonalukat, hogy az ne szegényedjenek el. Azt is talán itt gyorsan meg kell említenem, hogy a 2 millió öregségi nyugdíjasból 700 000, tehát nagyjából minden harmadik nyugdíjas az úgynevezett szegénységi küszöb közelébe, vagy az alatt kap keresetet, vagyis hát nyugdíjat. Ez körülbelül 170-180 ezer forint most idén, és annál kevesebbet kap 700 ezer nyugdíjas. És ebből a 700 ezerből van olyan 300 ezer, akiknek azonnal valamilyen segítséget kéne nyújtani, mert ők már a mély szegénységbe kezdenek belezuhanni. Ők azok, akiknek nem éri el a 120 ezer forintot sem a havi nyugdíjuk összege. Ezeken a társadalmi rétegeken nyilván úgy kéne segíteni, hogy egyrészt a nyugdíj emelésnek a rendszerét, ahogy az előbb megbeszéltük, egy kicsit javítjuk úgy, hogy figyelembe vesszük az átlagkeresett növekedés bizonyos hányadát is. Ez egyébként nagyon egyszerű kiszámolni, nagyjából 1%-ponnyi nyugdíjnövelés az olyan 60-65 milliárd forintba kerül. Tehát, hogyha azt szeretnénk mondjuk, hogy 2,5%-kal több legyen a nyugdíjemelés arra való tekintettel, hogy mondjuk 5%-kal nő majd az átlagkereseteknek a reális értéke, tehát a reál növekedés 5% lesz, és annak a felét hozzá akarjuk még csapni a nyugdíjemeléshez, akkor az azt jelenti, hogy 2,5%-kal magasabb lenne az infláción felül a nyugdíjemelés. ez nem annyira bonyolult, csak kicsit bonyolultan hangzik, de lényeg az, hogy ha mondjuk ezt a 2,5%-ot akarnám odaadni, akkor 2,5-del meg kell szorozni ezt a bizonyos 60 milliárdot, akkor azt jelenti, hogy 150-160 milliárd forint pluszba kerülne az a nyugdíjemelés, amivel abszolút lényeges mértékben tudnánk segíteni a nyugdíjasokon. De nagyon röpködnek itt a sok száz milliárdok. Maga a nyugdíjkassa idén 6600 milliárd forint.
Ahhoz képest nem sok, a 160.
Ahhoz képest nem sok egyáltalán. De lehet, hogy nem 160-nak kéne emelni, hanem 300-zal, hiszen attól függ, hogy mennyi a reál bérnövekedés. És ugye a gazdaságnak meg az az érdeke, hogy a nettó keresetek reál emelkedése az bizony legyen magas, hiszen akkor megy jól a gazdaságnak. Egyébként, hogyha jól megy a gazdaságnak, akkor több pénz van a nyugdíjakra is nyilvánvalóan. Tehát ami a dolog lényege, hogy nem óriási kiadás többlettel lehetne nagyon lényegesen segíteni a nyugdíjasok életén, különösen, hogyha a nyugdíj emelésbe betennénk még egy kiegészítő korrekciós tényezőt, mégpedig az, hogy valaki annál magasabb nyugdíj emelést kaphasson, minél korábban állapították meg a nyugdíját. Ugyanis ma például egy olyan ember, akinek 2010-ben állapították meg 15 éve a nyugdíját, az gyakorlatilag pont a relatív elszegényedés miatt nagyon gyorsan filléreknek érzi a nyugdíját ahhoz képest, amit ért valaha, hiszen erodálódott az értéke annak a nyugdíjnak. Egy ilyen típusú emelési korrekcióval ezt a problémát is lehetne kezelni. Hangsúlyozom, ezek nem túl drága megoldások, viszont nagyon érdemi segítséget tudnának nyújtani a nyugdíjas társadalom tagjainak.
Rendszer szintű változásra van szükség, tehát egy reformot csinálni, vagy a legkisebb nyugdíjasoknak célzottan odaadni a pénzt.
Hát most
egy szolidaritási elvet is ismertetve, mert akinek mondjuk 400-500 ezer forint a nyugdíja, az nem biztos, hogy rászorulónak érzi magát egy ilyen rendszer szintű változásra.
Mindenki jogosult a nyugdíj emelésre, mert akinek 500 ezer forint a nyugdíja, az is relatíve csökken az idők folyamán. Tehát van egy alapvető, ez a bizonyos biztosítási elv a nyugdíjrendszerben, hogy mindenkinek a megszerzett jogosultságai szerint kell megállapítani a nyugdíját, és utána ehhez kell hangolni majd az emeléseket is. Az viszont teljesen igaz, hogy a világ összes nyugdíjrendszerében a szolidaritási elv is érvényesül a biztosítási elv mellett. Magyarországon sajnos nagyon gyöngécske ez a szolidaritási elv. Most például összesen 1 milliárd forint van, hangsúlyozom, a 6600 milliárd forintos költségvetés nyugdíjkasszából 1 milliárd forintot lehet méltányossági emelésre, meg méltányossági nyugdíjra fordítani.
De azt kérelmezni kell.
Azt kérelmezni kell, elképesztően lassan, nehezen állapítják meg, és nagyon pici összegben. Tehát ezt, ha van például ilyen gyors beavatkozásra bárkinek szándéka, akkor nyilvánvalóan a méltányossági nyugdíjra fordított keretet mondjuk föl lehet emelni 1 milliárdról 10 vagy 100 milliárdra is akár, és akkor már is a mélyszegénységet tudtuk kezelni és megoldani. De igazán a rendszer szintű változás az nem mehet ilyen gyorsan. Tehát volt a kormányzatnak egy vállalása, hogy most március 31-ig bevezetünk egy nyugdíjreformot Magyarországon, aminek két célja lett volna, ez maga a kormányzati előkészítő anyagokban szerepel. Az egyik célja az, hogy a nyugdíjrendszerünk hosszú távú fenntarthatóságát biztosítani lehessen, tehát hogy magyarán a gyerekeinknek, unokáinknak is legyen nyugdíja még. A másik pedig az, hogy a nyugdíjrendszerben a méltányosságot, hát pont a szegény nyugdíjasoknak a helyzetét tudjuk javítani. Erre sajnos nem került sor, az előkészítő anyagot betették az asztalfiókba, és ugye az a hivatalos hozzáállás most, hogy a nyugdíjrendszer 10-15 évig teljesen normálisan fenntartható, addig nem kell hozzányúlni, tehát ne borzoljuk a kedélyeket. Én megértem egyébként, hogy most nem akartak a választás előtti évben bárki nekiállni egy nyugdíjreform bevezetésének.
Mindenki, aki hallja, azt mondta volna, hogy a biztos az én káromra akarják megcsinálni.
Persze, tehát ez egy óriási, óriási társadalmi feszültség, ha nincs rendesen előkészítve, ahhoz meg idő kell. Tehát én ilyen rendszer szintű nagy reformra most nem számítok még a közeli jövőben sem, az viszont nem rendszer szintű beavatkozás, hanem egy gyorsan megoldható dolog, hogy a nyugdíj emelés rendszerét, tehát ez egy pici alrendszere az egész nagy nyugdíjrendszernek, azt megváltoztassuk, és például hozzátegyük a nettó keresetek bizonyos reál növekedési százalékát a infláció mértékéhez is, és így emeljük a nyugdíjakat. Ezzel sokkal többet tudunk segíteni a nyugdíjasoknak, mint bármilyen egyedi intézkedéssel, egyedi juttatással. Ilyen egyedi juttatás, amit ismernek a nyugdíjasok, ez a nyugdíjprémium. Tehát ez egy erősen korlátozott lehetőség, ennek a maximális összege évente egyszer 80 000 forint lehetne, ha meghaladná a GDP növekedése a 7,5%-ot, hát ez ugye ez már mesebirodalom, tehát ez egy kicsike egyösszegű juttatás. Nyilván lehet például a választások előtt is jól érvelni azzal, hogy de hát kaptál plusz 20 ezer forintot, de ez nem segít a nyugdíjasokon. Hasonlóképpen nagyon nehéz lesz a nyugdíjasok helyzetét javítani, például ilyen szépkártyás ötletekkel, hogy adjunk a nyugdíjasoknak 200 ezer vagy 100 ezer forint értékbe szépkártyát. Biztos, hogy nagyon-nagyon örülnének neki, de hosszú távon ez nem jelent sem, a helyzetüket nem tud változtatni, mert csak olyan megoldás változtat a nyugdíjasok helyzetén, ami magában a nyugdíjba beépül, és a nyugdíj összegét növeli.
Mitől fenntartható egy nyugdíjrendszer? Attól, hogy az oda dedikált befizetések fedezik az onnan történő kifizetéseket?
Hát alapjában erről van szó természetesen, de már most se fedezik, tehát a nyugdíjrendszert a költségvetésnek kell működtetni.
Hát azért van benne nyilván a törvényben.
Azért van benne a törvényben az a biztonsági szabály, hogyha nem elég a járulékbevétel, akkor ki kell egészíteni egyéb adóbevételek terhére. Ilyen szempontból biztonságos a magyar nyugdíjrendszer, meg az is igaz, hogy mindig föl lehet tartani a nyugdíjrendszer, csak az a baj, hogy azzal kell kalkulálnunk, hogy a nyugdíjak tényleges értéke egyre kisebb lesz. Tehát ugye most is mondtam, hogy az Unióban a 25. legkevesebbet költjük a nyugdíjainkra, ezért a nyugdíjasok helyzete a nagy OECD 38 államot felöledő összevetésben a magyar nyugdíjasok a legrosszabb helyzetűek közé tartoznak ebben a bizonyos OECD szervezetben, és ennek az az oka, hogy így valóban fenntartható a nyugdíjrendszer, csak szegény nyugdíjasokkal tartjuk fönn a nyugdíjrendszer. Hát ha belegondolunk abba, hogy most a medián nyugdíj, hogyha elképzeljük, hogy 2 millió nyugdíjas tornasorba áll, és akkor pont a középen álló nyugdíjas, az most 213 ezer forintot kap készhez.
Fele többet, fele kevesebbet.
Fele többet, tehát 1 millió kevesebbet. Mondtam, hogy a 180-170 ezer forintnál kevesebbet kap 700 ezer nyugdíjas, és ez már a úgynevezett szegénységi küszöb alatti jövedelem, és aztán ott van még az a 300 ezer, aki a mély szegénységbe annak a kockázatával szembesül. Természetesen van 213 ezer forint fölötti 1 millió nyugdíjas is, ha az átlag nyugdíjat nézzük, az egész szép szám, az 243 ezer forint most az emelések után. 243 ezer nettó forint, az nem törpül el azért annyira, de hát mihez képest, mert hogyha a árakhoz, ugye egy alapvető dolog, ha egy nyugdíjat megkapja a nyugdíjas, akkor annak egy nagyon jelentős hányadát élelmiszerre és szolgáltatásokra, rezsire, a megélhetés legalapvető feltételeire, és természetesen egészségügyi ellátásra, gyógyszerekre, ilyesmire költi. Pillanatok alatt elfogynak ezek az összegek. Tehát lehet, hogy kimondva egész szép, hogy már 243 ezer forint az átlag nyugdíj, de azt is tudjuk, hogy a legtöbb nyugdíjas nem kap ennyit, miközben nekik ugyanúgy ugyanabban a boltban, ugyanannál a szolgáltatónál kell kifizetni a vásárolt dolgaikat, és még azzal nem szoktak számolni a politikai aktorok, vagy legalábbis ezt nem hozzák nagyon nyilvánosságra, vagy nem nagyon vitatkozunk erről, hogy minden nyugdíjemelésnek gyakorlatilag a fele azonnal visszamegy a költségvetésbe. Hát hiszen a nyugdíjas az vásárol, ő nem
és
tartalékol.
És ott az áfa.
És az áfa, az extra adó, a kiskereskedelmi adó, a jövedéki adó, meg még a kiskutya kalapácsa is. Éppen most olvastam, hogy 51 adó nemünk van, na, abban egy csomót kell fizetni.
Állam sok adóbevételt akar, akkor emelje a nyugdíjasokat, hát hadd fogyasztanak minél többet.
És ráadásul a fogyasztás az segít a gazdaság beindításához. Tudom, hogy ezek nagyon bonyolult összefüggések, itt 5 percben ilyeneket nem lehet megvitatni, de az a lényeg, hogy az figyelembe kell venni, hogy minden nyugdíjemelés nem csak a nyugdíjasoknak jó, hanem az államnak is jó.
Van-e, hogy kell kiszámolni azt, hogy például a nyugdíjasok számára most megnyílni látszó élelmiszer áfa visszatérítés, amelynek nincs még végleges verziója, az valójában mennyit segít? Meg kell nézni, onnan kell indulni, hogy mi a nyugdíjasok fogyasztói kosara? Vagy miből kell kiindulni, amikor azt akarom, hogy ez most egy jelentős vagy nem jelentős segítség?
Ez jelentős lehet, de nem biztos, hogy jelentős mértékű segítségnek szánták. Nagyon jól hangzik, rengeteget lehet lóra beszélni. Igazság szerintem földi halandó még nem tudja, hogy fog ez megvalósulni.
Az adóhivatal elnöke ült itt néhány napja, azt mondta, hogy két verzió van, vagy valami kártyás verzió, vagy valami általánydíjas verzió.
Az általánydíj már jobban hangzik. Már
azt
mondta,
hogy valószínűleg az lesz.
Igen. Hát hogyha azt mondja a kormányzat, hogy 15 ezer forintos maximális havi értékben kívánja támogatni ilyen módon a nyugdíjasokat, tehát magyarán havi 15 ezer forint áfát írnának vissza, egy picit számoljunk, ez pont annyiba kerülne, mint egy 14. havi nyugdíj. Tehát ez egy óriási összeg, ha 12 hónapra minden nyugdíjas kap 15 ezer forintot, az ugye 180 ezer forint, ha jól számolom. Igen, 180 ezer forint. Ha minden nyugdíjasnak ezt adom, 2 millió öregségi nyugdíjas, 450 ezer egyéb ellátott, mondjuk 2,5 millió kicsit kikerekítve, 2,5 milliót szorozzuk be a 180 ezerrel, akkor ott tartunk, mintha ki kéne fizetnünk egy majdnem teljes havi új nyugdíjat. Tehát ez biztos nem ez a szándék, mert ez rettenetes költségvetési terhelés. Nyilván az lehetséges, hogy időszakosan, nem egész évre, ha októberbe vezetik be, akkor október, november, december eleve csak egy 3 havi terhelést jelentene. Én még olyan nyugdíjast, legalábbis egy átlagos nyugdíjast nem láttam, aki 15 ezer forintnyi áfatartalmú zöldséget, gyümölcsöt és tejterméket tudna vásárolni.
Nyugdíjas szervezetek azért küzdenek, hogy azért ne csak ilyesmi legyen benne. Hanem...
Hát ha minden benne van, akkor, de ugye én kezdetől fogva azt szerettem volna elérni, hogy ne ilyen bonyolult módon támogassuk a nyugdíjasokat, amit egyébként a legtöbb nyugdíjas nagyon nehezen fog követni, nagyon nehezen fog egyáltalán alkalmazni, hogyha ő áll sorba az élelmiszerboltba, és keresgélni például a kártyáját, mert ugye az volt az első megoldás, csak lecsippantja. Igen, nem csak mögötte egy elképesztő logisztikai és szoftveres fejlődésnek kell végbe mennie, hogy az a csippantás az megjelenje majd a nyugdíj összegében, amit neki a következő hónapba kiutalna. Lehetett volna például a nyugdíj emelést megfejelni. Ha akarok adni a nyugdíjasoknak, mindenkinek havi 2000 forintot pluszba, nem 15-öt, 2-t pluszba, amit egyébként elköltenek átlagosan, vagy körülbelül ennyi az átlagos áfatartalma a zöldséggyümölcs tejtermékvásárlásnak, 2000 forint az annyit jelent, hogy 0,8%-os plusz nyugdíjemelést bepakolok a nyugdíjemeléshez, tehát most például a 4,5%-os várható korrekciós tényezőhöz hozzáadnék még 0,8%-ot, akkor mindenkinek 2000 forinttal több jutna. De ha mondjuk 15 ezer forintot akarok adni, az már egy 7,5%-os plusz nyugdíjemelés lenne, az már nagyon gyötrelmesen nagy kiadással jár. Hogyha azt szeretné a kormányzat, hogy ne a nyugdíj összegét növelje meg, mert az egy tartósan beépülő örök kiadás lesz, hanem egyszeri juttatásként megkapják a nyugdíjasok, akkor például a nyugdíj prémium rendszere erre tökéletesen alkalmas. Akkor nem a jelenlegi feltételrendszerrel adunk nyugdíj prémiumot, hanem azt mondjuk, hogy minden nyugdíjas kaphat 30, 40, 50, 60 ezer forint nyugdíj prémiumot az év végén vagy novemberben. Akkor se kell hozzá ekkora fejlesztés, mindenki tudja követni, miről van szó. Hát és a harmadik megoldás is, az talán még politikai szempontból leghúzósabb lehetne, már pozitív értelemben a nyugdíjasoknak, hogy a 13. havi nyugdíjukat megfejelik ezzel a plusz összeggel. És azt mondjuk, hogy 13. havi nyugdíjként nem 4 heti, hanem 5 heti, vagy 6 heti nyugdíjat kapsz.
Nincs olyan feltétel, hogy brokkolit kell hozzá vásárolni, hanem a pénz, és azt mindenki világosan
látja. Érthető, hogy egyen több zöldséget a nyugdíjas, de nagyon nehéz megvalósítani a valóságban, és hát hozzám is ömlenek a nyugdíjasoktól a kérdések, hogy mit tudok, meg hát magyarázzam már, meg hogyan lesz. Tehát magyarán egyelőre még nem tud senki semmit. Tehát hogyha maga az adóhivatal elnöke is még nem tudja, hogy melyik
mondja,
lesz.
Hogy le tudnak fejleszteni bármit, majd el kell dönteni, hogy mit.
Hát igen, le tudnak fejleszteni, csak ugye az idő, az költség, és mire eljut a nyugdíjasokhoz, és a nyugdíjas... Itt is van még
egy adóhivatali elnök sose bírálja az adott kormány ötleteit.
Én se bírálom, csak egész egyszerűen nem értem, inkább az a kiinduló pont. És hát van egy nagyon súlyos probléma, a nyugdíjasoknak egy nagyon jelentős része, körülbelül 600 ezer ember a kis településeken él, ahol gyakorlatilag az őstermelőktől vásárolnak, vagy ő maga őstermelő. Ott meg nincs áfa, eleve alanyi áfa, mert az egész cucc. Akkor most velük mi lesz? Őket is átszoktatjuk a nagy élelmiszerláncokban, mert ott olcsóbb lesz majd a zöldsége miatt.
Nem, mert az agrárminiszternek ahhoz lesz egy-két megjegyzés. Folyamatosan biztos. Azt mondják, hogy legyen őstermelés. Van arra valamilyen ökölszabály, hogy egy ember, aki még nem nyugdíjas, a jövedelmének mekkora hányadát, mikor, mibe tegye félre ahhoz, ha nem akar életszínvonal csökkenést a nyugdíjas éveiben?
Hát minél korábban, ugye ez egy alapszabály, hogy ahhoz, hogy a félretett pénz termelni tudjon pénzt, ahhoz időre van szüksége. Tehát minél fiatalabb korba kezdjük el, nem véletlenül szokták azt mondani, hogy már 20 évesen az első munkahelyeddel, vagy 25 évesen már nyiss magadnak egy nyugdíjszámlát is, vagy lépjél be egy nyugdíjpénztárba, mert akkor hosszú idő van arra, hogy ki tud termelni magadnak azt a kiegészítő magánnyugdíjat, vagy inkább privát nyugdíjat mondjuk úgy, ami majd segít neked, hogy az életszínvonalad ne zuhanjon be nagyon. Az, hogy teljesen meg tudja tartani az életszínvonalát, ez borzasztóan attól függ, hogy mennyit keres egy ember, és milyen életszínvonalat alakít ki. Hát minél alacsonyabb az életszínvonal, az annál könnyebb megtartani nyilván. De a lényeg az, hogy amikor ilyen 20-30 éves emberekről beszélünk, akkor egy havi 15-20 ezer forinttal is már nagyon szép eredményeket lehet elérni a történelmi tapasztalataink szerint. Hogyha valaki mondjuk 40-50 éves, akkor már mélyebben ott be kell nyúlni a pénztárcába, és minden hónapban legalább 30-40 ezer forintot célszerű lenne félretennie.
De ezek a nettó összegek, ezek irányadók? Tehát nem az volna inkább irányadó, hogy a nettó keresetének hány százalékát tegye be?
Mivel a nettó keresetet azt az adott ember tudja csak megállapítani, majd ő eldönti magának, hogy ez most hány százalék.
De olyan szabály nincs, hogy tegyen be az egyharmadát, és akkor hátra dőlhet.
Egyharmadát senki nem teszi be. Nem, hát ilyen 5 és maximum 10 százalék közötti szokott lenni, a nemzetközi tapasztalatok szerint is. Na de gondoljuk el, hogyha valaki 15-20-25 éven keresztül az összes nettó keresete 10-15%-át, vagy 5-10%-át félreteszi, az egy nagyon komoly nyugdíjtőkét fog eredményezni, mert ne felejtsük el, nem csak az a lényeg, hogy én mit pakolok bele havonta, vagy negyed évente, vagy évente, hanem hogy a pénzpiacokon, a tőkepiacokon ez hogyan fog fejlődni. Jelen pillanatban, például amikor zuhannak a részvényárfolyamok, és van valakinek elég bátorsága hozzá, akkor ilyenkor kell vásárolni nyilván részvényeket, mert azok majd, ha fölmennek, akkor most olcsón megvettem, majd aztán később meg drágán tudom bevenni a portfóliómba.
Jó, tehát, de egy ember a saját megélhetése terhére azért ritkán szokott részvényeket vásárolni. Ez olyan, mint hogy a lakásunkat nem tesszük föl a lovira.
De nem is nekem kell elmenni külön tőzsdézni, az egyébként is őrült veszélyes, hogyha nem értek hozzá, és hogyha hozzáértő vagyok, akkor is őrültem veszélyes, hanem erre van három olyan módszer is, amit még mindig támogat az állam személyi jövedelemadó jóváírással. Az egyik és a legegyszerűbb az a nyugdíjpénztár. Tehát egy önkéntes nyugdíjpénztárba lépjen be valaki, ott nekik vannak ilyen csomagolt portfólióik, nagyon kockázatos,
stabil, stb.
Így van, életkor és a nyuszik-nak mindenkinek ott van, életkor szerint minél idősebb vagyok, nyilván annál biztonságosabb portfóliót kell választani. Ezt a nyugdíjpénztár leveszi rólam az összes ilyen gondot, és ez árérték arányban is egy olcsó megoldás.
Tehát be van írva, hogy max mennyit költhetnek működésükre.
Így van. Ha valakinek nincs munkáltatója, hanem például maga szeretné fizetni, akkor egy nyugdíjbiztosítást célszerű vásárolnia valamelyik biztosító társaságtól, ahol szintén nagyon sokféle portfólió közül lehet választani, neki ezzel nem kell foglalkozni, egyszer kell egy első beszélgetésben meghatározni, hogy milyen az ő kockázattűrő képessége, és mennyit tud erre fordítani, és utána aztán mehet már akár évtizedeken keresztül is ez a megoldás, gyűlik benne a pénz, ez is egy abszolút biztonságos konstrukció, és van egy harmadik lehetőség is, amit szintén támogat az állam, ez a összes bankban meg lehet nyitni egy nyugdíj előtakarékossági számlát.
Yes.
Az a NYESZ, hát pontosan, és a NYESZ-re is jár adójóváírás, az egy kicsit bonyolult, mert ott mindent nekem kell csinálni, mint ügyfélnek, de attól függetlenül, akinek van egy picike érzéke a pénzügyekhez, ezt is nyugodtan megnyithatja. Minél korábban kezdem el, annál kevesebb összeggel lehet komoly nyugdíjtőkét felhalmozni, ez egy alapszabály, tehát ne 63 évesen jusson eszünkbe, hogy atya úristen, mi lesz a nyugdíjammal, akkor már késő lesz.
Uh-huh. És aki magánnyugdíjpénztárba annak idején belépett, az egyrészt kapja az állami nyugdíjat, annak egy meghatározott részét, vagy az egészet, és ez egyfajta nyugdíj, nem, a prémium szó nem jó, mert ez egy külön jó fogalom, igen, azt ne keverjük ide, ez egy extra nyugdíj?
A magánnyugdíjpénztár az egy külön tészta. Ugye a magánnyugdíjpénztárakban volt 3,5 millió tag, abból gyakorlatilag már csak 47 ezeren vannak, akik még a két talpon lévő magánnyugdíjpénztár, már csak kettő van tagjai. Ez a 47 ezer ember, ennek azt lehet tanácsolni, hogy mindenképpen várja meg, amíg ténylegesen nyugdíjba megy. Ha nő, akkor a nő kedvezményessel vagy a korbetöltöttel, ha férfi, akkor eleve csak a korhatár betöltésével, és akkor döntse el, hogy visszautalja-e a magánnyugdíjpénztárba levő tőkéjét a központi állami nyugdíjkasszába, vagy nem. Ha visszautalja, akkor úgy fogják megállapítani az állami nyugdíját, mintha ő soha nem lett volna magánnyugdíjpénztár tagja. Tehát 100%-ban az államtól kapja, ugyanolyan jogosult a nyugdíjra, mint az, aki nem is lépett be ilyen magánnyugdíjpénztárba. Ha viszont azt választaná, hogy marad a magánnyugdíjpénztár tagja, akkor az állami nyugdíját egy csökkentő szorzóval fogják megállapítani, nagyjából a mai helyzet, a 2025-ös helyzet szerint nagyjából 80%-át kapja meg annak az állami nyugdíjnak, ami egyébként járna neki, ha nem lenne magánnyugdíjpénztári tag. Ebből következik, hogy a 20% különbözetet azt a magánnyugdíjpénztári egyéni számlájára kiszámított járadék formájába kellene, hogy megkapja. Ehhez Nagyjából az esetek 90-95%-ába nem éri meg nem visszalépni. Tehát én azt tanácsolom mindenkinek, nyilvánvalóan kiszámolja a magánnyugdíjpénztár fillérre pontosan, hogy milyen járadékra lenne jogosult, kiszámítja a kormányhivatal, hogy milyen állami nyugdíjra lenne jogosult, és a két adat ismeretébe tudja eldönteni, hogy visszalépjen vagy nem. Nálam a jelentkező embereknek, mondom, több mint a 95%-ánál az volt a biztonságos és jó megoldás, hogy visszalépett az utolsó pillanatban, tehát a nyugdíj igénylésekor az állami nyugdíjkasszába, így megállapították az állami nyugdíját, és ő a magán nyugdíjpénztártól megkapja az úgynevezett kilépő tagi jóváírást, ami gyakorlatilag a reál hozamot jelenti.
Amit dolgozott a pénz az alatt, ami időben volt?
Nem az egészet, mert ami az inflációt követő hozam, tehát a nominális hozam, az megy be a központi kasszába, ő a reál hozamot kapja meg. Az is lehet több milliós érték egyébként. Most nagyon jól muzsikáltak a nyugdíjpénztárak az elmúlt 10 évben, 1-2 év kivételével.
De nem csak ilyen magánpénztárak, vannak önkéntes pénztárak is. Ez egy másik kategória.
Teljesen
ott
más.
Ugyanez a tanács, nem, vagy ott nem. Más?
Az önkéntes nyugdíjpénztárnak semmi köze nincs az állami nyugdíjhoz. Az egy ugyanolyan saját megtakarítás, egyéni elhatározásból, mintha veszek egy lakást, vagy veszek egy földet, vagy befektetek kiadom egy nyugdíjpénzt. Így van. Tehát ez teljesen az én saját megtakarításaimnak a része. Semmiféle köze nincs az állami nyugdíjhoz.
Nincs csökkentő szorzó.
Nincs.
Csak plusz.
Nincs. Ez csak plusz.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru News alapítója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Erdei Tamás felelős szerkesztő kollégám vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.